Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Medgyessy Zsuzsannával, a Szent Pió örök imádó közösség gazdagréti vezetőjével, Kurcina Terézia, a Jézus Szíve Társasága testvére beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és a stúdióban Medgyessy Zsuzsa kedves vendégemet, akinek a neve és személye számomra összekapcsolódik a Szent Anna réten lévő engesztelő kápolnával, mert mióta azt átadták, azóta ő minden első szombaton, amikor ott szentmise van, zarándokcsoportot szervez, hogy együtt menjenek a szentmisére. Honnan jött számodra ez az ötlet?
Ez onnan jött, hogy december 8-án volt a felszentelése a kápolnának, arra én nem tudtam elmenni, mert a saját plébániánkat is akkor adtuk át a szűzanya szeplőtelen szívének. Viszont másnap elmentem a Szent Anna rétre, és ott nagyon erős késztetést éreztem, hogy minden első szombaton fölmenjünk engesztelni az egyházért, hazánkért és a családjainkért. Ehhez mondjuk lökést adott a Schneider püspöknek a felhívása is, hogy engeszteljünk, imádkozzunk most egész évben első szombatokon az egyházért. És mivel én közel lakom a Mindszenti szoborhoz a 12. kerületben, úgy gondoltam, hogy ez méltó kezdési hely lenne az zarándoklatnak. Egyszer legyalogoltam magam is, és néztem, hogy a 1,5-2 óra, és akkor meghirdettem először az örökimádó testvérek között, és utána pedig a Bocsa József atya engesztelők honlapján is. Ő is egyetértett vele, és akkor így megfogadtuk, hogy januártól decemberig minden első szombaton 11 órakor elindul egy ilyen kis zarándok csoport a Mindszenti szobortól, ahol elhívjuk őt is egy imával, hogy jöjjön velünk, és akkor ezért a hármas célért, hogy Isten egyháza hazánk és családjainkért, akkor fölmegyünk a Szent Anna rétre gyalog.
Mennyivel több számodra egy zarándoklat útján oda jutni a szentmisére, vagy egyszerűen csak elmenni a szentmisére?
Ez is egy áldozat, ha azt vesszük, tehát már maga az, hogy gyalogolunk 6-7 kilométert, az már egyfajta áldozat. És ugye a szűzanya kérte is az engesztelést, és minél több áldozatot tudunk hozni, és ezeket a kis áldozatokat összeadjuk, akkor abból lesz egy nagyobb áldozat, tehát a gyalogos zarándokat az mindig áldozat értéke van.
Akkor gondolom, hogy ezért fontos az is, hogy ne egyedül menj, hanem minél többen.
Igen.
Tehát
igen.
Több szándék összeadódjon.
Igen, hát a közös imának ugye milyen hatalmas ereje van, az megmutatkozik nagyon sokszor, hogy jó egyedül imádkozni, de ha ketten vagy hárman, ugye így is azt mondja, hogy minimum ketten, tehát nem azt mondja, hogy egyedül vagy ketten vagy hárman, hanem a ketten vagy hárman összejöttek az én nevemben, akkor annak nagy ereje van.
Honnan tudnak erről az emberek? Kik azok, akik csatlakoznak hozzátok?
Én először a Bocsa József atyával hirdettem meg, hiszen ő már évek óta oda jár első szombaton, hogy jött nekem egy ilyen sugallat a szentelés után, és ő egyetértett vele, ő meghirdette az engesztelők honlapján, és nekem van egy olyan 300-320 fős levelező listám tulajdonképpen, ami az örök imádásból adódik, amit szervezünk már 6 éve. Ott is meghirdettem, illetve akik fönn vannak a Facebookon testvérek, ott is meg lett hirdetve a Facebookon, és akkor így szépen lassan elterjedt, hogy itt mi erre a célra zarándokolunk, és akkor bekapcsolódunk a délután 2 órás szentmisébe, általában olyan 1 óra, 1:30-kor érünk oda, akkor még aki akar, az tud gyónni is, és bekapcsolódunk az ottani szentmisébe.
Körülbelül mennyi ember szokott összegyűlni?
Első alkalommal 8-an voltunk, aztán 12-en, legutóbbi alkalommal kevesen, mert akkor nagyon sok program esett erre a szombatra, összesen 4-en voltunk, de ez engem sose zavar, tehát nem nézem a mennyiséget. Ilyenkor mindig eszembe jut, hogy 12 apostol terjesztette el az evangéliumot, az örömhét az egész világon, úgyhogy sose aggódom a kis létszám miatt.
Látom, hogy nagyon fontos számodra a szűzanyával való kapcsolat. Miben mutatkozik ez meg így a hétköznapjaidban? Mit jelent számodra a szűzanya jelenléte? Hogy van jelen az életedben?
Minden módon, hogy nagyon szeretem a rózsafüzért. Eleve egy szűzanyás kerthelyen, Medjugorjéban volt a ominózus megtérésem, és a fiaim is ott értek meg ezen a csodálatos helyen, és nem is tudom elmondani. Tehát, hogy annyira a mennyei édesanyámnak érzem, hogy általam, mint egy szülőnél is, hogyha mérges az apuci, akkor először az anyucihoz megyünk, és rajta keresztül próbáljuk apucit kiengesztelni. Hát ugyanígy valahogy mindig kérem a szűzanyát, hogy segítsen aznap, mindig felajánlom a szeplőtelen szívének magamat, a gyerekeimet, az örök imádás missziót, mindent, ami éppen aznap vagy a közeljövőben foglalkoztat, azt bepakolom a szűzanya szívébe.
Hogy én édesgetett magához az Úr?
Én egy sem gyerek vagyok, nem volt testvérem, és meglettem keresztelve, mert így a nagyapai, dédnagyapai vonalon működött a hit. A dédnagyapám például református lelkész volt, 11-en voltak testvérek, de az anyukám, apukámnál már, tehát megkereszteltek, aztán kész, tehát nem volt több. Viszont valahogy mindig éreztem, vagy kerestem, hogy mi az élet értelme, úgy fogalmaznék, de szép voltam, sikeres voltam, férhez mentem, 3 nyelvet beszéltem, beszélek, és valahogy nem éreztem az Úr szükségét, nem is volt egyházi esküvőnk egyébként a férjemmel, és ilyen gőgös lelket, mint engem, meg kell sebezni az Úrnak, és akkor, de akkor már azért kerestem, éreztem valahogy nem ez az élet lényege, és akkor tényleg teljesen az adivers szerint történt, így nagyon röviden, hogy mikor elhagytak, mikor lelkemet roskadozva vittem, csendesen és váratlanul átölelt az Isten, pontosan így történt. Mikor szétment a házasságom, a férjem elment egy másik hölgy miatt, akkor olyan mélységekbe zuhantam, hogy ha nincs a hívő barátnőm, aki kiemel ebből, egyszer egy atya mondta, hogy ilyen mélységekbe vagy meghalsz, vagy rátalálsz Istenre. Tehát én szerencsére rátaláltam az Istenre ennek a barátnőmnek a segítségével. Már nagyon nagy sebeket hordoztam, és Medjugorjéra tudok visszatérni, ahol egy olyan isteni ölelést kaptam 2000-ben, a kegyelem éve volt egyébként 2000, és akkor kaptam egy olyan ölelést, ami egész életemre meghatározó volt.
Milyen szándékkal mentél oda, csak mint érdeklődő?
Arra emlékszem, hogy nem voltam még első áldozó, de azért úgy elkezdtem templomba járni Farkasréten, és kerestem, de akkor már talán készültem, talán most ezt így pontosan nem emlékszem, de talán már készültem, elmentem egy ilyen felnőtt hittancsoportba, mert ez a szintén felnőtt korba megtért barátnőm az elkezdett itt tanítgatni, megtanultam a Mi Atyánkot, az Üdvözlégy Máriát, és akkor ugye az ő békéje, az ő hatalmas lelkesedése, az Isten iránt azért neki is voltak szép keresztjei, az valahogy átragadt rám is. És akkor ott a plébánián szerveztek egy zarándoklatot Medjugorjéba, és ott én a plébániával mentem ki. És akkor annyira, emlékszem, hogy jöttem ki a templomból egy mise után, és akkor elárasztott ez a szeretet, hogy rögtön a mellettem lévőt átöleltem, megszorongattam, az nem tudta, hogy mi bajom van, ott szorongatom. Mondom, ezt nem bírom magamba tartani, most érzek. És akkor ez tényleg egy csodálatos isteni ölelés volt, amit ott kaptam. A megtérés az soha nem egy statikus dolog. Ott kaptam egy olyan ölelést, ami alapján úgy mondanám talán, hogy fölvitt az Úr a Tábor hegyére, ott megmutatta, hogy milyen jó, és aztán visszalökött a valóságba, vagy visszakerültem a valóságba. Ez a támpont, hogy mennyire szeret az Isten, tehát minden, mintha egy pendrive-ra töltötték volna le a katekizmust, ezt tudom mondani. Minden teljesen világos lett. Hogy az Isten szeretet, hogy Jézus meghalt értem, és hogy szeretve vagyok. Amikor az embert elhagyja a férje, akkor azért nagyon úgy érzi, hogy akkor most ki szereti, de azt éreztem, hogy szeretve vagyok, és ez egy olyan szeretet, ami senki ember fia nem tud pótolni. És azóta is ebben a szeretetben élek.
Nyilván voltak hullámvölgyek. Ott mi tartott meg, hogy megmaradj ebben a szeretetben?
Az imádság, a megbocsátás. Nagyon nehéz egy ilyen helyzet után, és akkor ott mindenki iránt szeretetet éreztem. Akire bérges voltam, vagy megsebzett, mindenki iránt csak szeretetet, de azért ez az euforikus állapot, ez azért elmúlik. De mindig szaladtam a templomba, amikor elkezdett lelohadni, vagy 2 hetenként odaadni a gyereket, ez borzasztó volt, tehát soha semmikor a családban ilyen nekünk nem volt válás. Tehát nekem ez egy olyan trauma volt, hogy az leírhatatlan. Tehát én évekig csak sírtam. És akkor, emlékszem, leadtam a gyerekeket, 4 és 10 éves volt a 2 fiam, amikor ez történt. Utána rohantam be az örökimádók templomba a Üllői úton, és akkor ott, mit tudom, egy órán át sírtam, de mindig úgy jöttem ki, hogy béke volt a szívembe, hogy valahogy megvigasztalt az Úr, hogy van ennél sokkal több.
A gyerekeid hogyan viszonyultak a megtérésedhez? Vitted őket templomba, tanítgattad
Vittem,
őket?
Vittem, tanítgattam, hát először az agyukra mentem ezzel a nagy változással, mert ugye nem így szokták meg anyát, de szépen lassan látva tényleg az őszinte lelkesedést, és hogy nem egy megjátszás, nem egy képmutatás, hanem tényleg történt bennem valami, ez így nagyon lassan ment. De mindig vittem táborokba, például sokszor voltunk Vervita táborba, én elmentem önkéntesként a konyhára, és akkor addig a gyerekek meg ott voltak a verbitákkal, Medjugorjéba is mentünk számtalanszor. Amikor én így nagyon megtértem, akkor persze, hogy ezt nem tudtam magamba tartani, és mindenáron azt akartam, hogy ezt tapasztalják meg a gyerekek, mert ők is nagyon szenvedtek. Tehát itt mindenki nagyon szenvedett.
Első áldozók lettek, bérmálkoztak, tehát az egyház tagjaivá váltak?
Azt hiszem, a kisebbik fiam már előtte első áldozó lett, én úgy emlékszem, az én már keresgéltem. A nagyobbik fiam már olyan 10-11 éves lehetett, amikor első áldozó lett. Akkor körül, amikor elment a férjem, de most ezt nem emlékszem, hogy előtte vagy utána, de én akkor már azért kerestem. És első áldozók lettek, a nagyfiam az 16 évesen lett bérmálkozó, a másik is körülbelül akkor, de nem volt a szívükbe, tehát az a személyes találkozás, az nem volt a szívükbe. Most már látom, hogy egyesek leélhetik az életüket, hogy fejből tudják a katekizmust, mindent tudnak, de a személyes találkozás nem történt meg. De azt most már látom a szemekbe, hogy ki találkozott személyesen Jézussal, felismerem rögtön, egész más.
De azóta rendeződött a kapcsolatuk az Úrral.
Igen, igen, és ez is egyébként Medjugorjéhoz kötődik, lehet, hogy ez itt egy reklám Medjugorjénak, de ott tényleg döbbenetes dolgok történnek. A héten találkoztam egyébként egy fiatal emberrel, aki a kételjeit sorolta fel, hogy lehet ilyen-olyan-amolyan nem jó híreket is hallani, de igazából legtöbbünket már nem érdekli, hogy megjelenik-e a szűzanya vagy sem, hanem egyszerűen be van imádkozva a hely. Tehát itt a hívek imádkozták be, és hogyha senki semmi nem jelenne meg, én akkor is kimennék, mert annyira szent hely lett, és annyi hivatás született ott, és annyi őszinte szentgyónás. És hát a nagyfiam 2014-ben 26 évesen tért meg, hát addig szörnyű életet folytatott, én 10-valahány évig imádkoztam érte. És többször voltunk kint Medjugorjéba, és semmi nem történt. És akkor egyszer egy ilyen közös nagy, amikor 10 000 ember szentségimád, akkor ott voltunk, és akkor látom, hogy leborul a fiam, és elkezd sírni. És akkor annyira éreztem, hogy na itt az idő, megjött a kegyelem. És akkor elindult ő is az Isten útján.
Gondolom, hogy végtelen hála töltött el a szívedet.
Igen, éreztem, tehát nem tudtam felfogni, de éreztem, hogy itt történt valami. Persze, és aztán utána még jobban imádkoztam.
Mit jelent számodra az oltári szentség?
A mindent, a forrást, ahogy a szlogen is mondja, hogy ez életünk forrása. Én teljesen beleszerelmesedtem az oltári szentségbe. Annyira, hogy hát nagyon sokat ültem az oltári szentség előtte is, és aztán itt a Gazdagréti Szentangyalok plébánián ott kaptam lehetőséget, és volt is hely megfelelő, hogy örök imádást csináljunk. És akkor Károly atyának én a fülét már rágtam korábban is, hogy hát ez az igazi. És akkor egyszer szólt, hogy na Zsuzsa, 2018-ban emlékszem, 18 elején, hogy kész, akkor kezdjed, akkor viszont örök imádás legyen. És minden sugallat, minden jó szándék, minden onnan jön.
És az ilyen kezdeményezésekhez találsz magadnak partnereket?
Igen, én ismertem, hogy a Justo Lofeudo atyát, aki egy argentin pap, aki az egész Európába, meg mindenhol örökimádó kápolnákat szervez, és Vácon is ő indított el a legelső örökimádó kápolnát, és én már akkor megismertem őt, és amikor zöld lámpát kaptam, akkor felhívtam, hogy éppen hol van Európa melyik részében, és éppen Bécsben volt. És akkor oda én kimentem, és mondtam neki, hogy át tud-e ugrálni néha egy kicsit Budapestre, és beszélni az örökimádásról, és szerencsére elvállalta. És ő segített beindítani, mint ahogy Sopronban is ő segített egyébként beindítani az örökimádást annak idején.
Van alkalmat megtapasztalni ezeknek a gyümölcseit? Így a híveken keresztül?
Van, Van, sokszor van alkalmam, sokszor jönnek ilyen hálaadó e-mailek, vagy elmesélik, hogy mi történt a kápolnában, hogy például így van, mi most hirtelen eszembe jut, hogy egy ügyvédnő az megírta, hogy egy megoldhatatlanak tűnő üggyel ült be a Szent órájára, és egy olyan zseniális ötletet kapott, mint ügyvéd, hogy senki nem értette, hogy ez honnan a fenéből jutott eszébe. Hát ő pontosan tudta, hogy honnan jutott eszébe ez. Úgyhogy van nagyon sok ilyen történetet tudnék mesélni. Békét kapnak, meg tudnak bocsátani, vagy egyszerűen csak el tudják viselni a fájdalmat, amit azt hittek, hogy elviselhetetlen, és beül egy fél órára, egy órára, és ott jön a béke a szívébe, ami egyértelmű, hogy az Istentől származik.
A Szent Anna-réti kápolnához való zarándoklaton kívül más programokat is szoktál szervezni, vagy benne vagy olyan eseményekben?
Igen, többször megkerestek ilyen híres evangelizátorok, mint például a Vadakkel atya, aki sajnos meghalt már, meg két másik indiai atya, akkor most a Margarita nővérrel szervezünk ilyen lelki gyakorlatokat, többnaposat, mert mindegyik nagyon örül, amikor meghallja, hogy örökimádó kápolna van az adott helyen, akkor nagyon szívesen eljönnek. Sőt, kettő atya az direkt úgy kértek föl, hogy hadd jöjjenek ide, amikor Budapestre jönnek, mert tudták, hogy örökimádás van. Tehát ezek a híres evangelizátorok, katolikus papok meg nővérek, azok pontosan tudják, hogy honnan származik az ő erejük, meg a gyógyító hatalom, nem ők a nem tudom én kicsodák, hanem az oltárszentségből származik ez az erő.
Vannak olyan barátaid, akik nem hívők? Ők hogy állnak ehhez?
Ezt sokak mondják, de nálam is így van, hogy elég kicserélődött a baráti köröm. Egy nem hívő emberrel tudok szeretetteljes, meg kedves lenni, de aztán kész ennyi. Most miről beszélgessek vele, hogy hol akciós a mosópor, vagy nem tudom. Nincs miről úgy érzem beszélgetnem velük, és hogyha egy keresztény testvérrel találkozom, akit akkor látok először, úgy érzem, hogy tényleg a testvérem. Tényleg úgy van, hogy nem a vér szerinti testvérség az, ami igazán összeköt, hanem a Krisztusba való szerelmesség, az köt össze igazán minket, és velük bármeddig bármiről tudok beszélni.
A programokon, amiket szervezel, vagy amiken részt veszel, kötődnek új barátságok?
Kötődnek, igen. Igen, úgy is, hogy lehet, hogy egyszer láttam, és mégis annyira egy húron pendülünk a Krisztus iránti szerelemben, hogy úgy érezzük, hogy újra kell beszélnünk, újra kell találkoznunk.
Amikor végre sor került az első áldozásodra, milyen élmény maradt benned?
Nagyon szép élmény. Már csak azért is, mert ugye 40 éves koromban voltam első áldozó kereken. Én 16 évesen voltam Vatikánban a szüleimmel egy olaszországi látogatáson a Szent Péter Bazilikában, és annyira nem tudtam az egyházról, meg semmiről, hogy láttam ott, hogy ott sorban állnak valamiért, valamit ott kap mindenki. És én akkor 16 évesen kértem, most már tudom, hogy szentostját kértem, és utána ezt 25 évre én elfelejtettem. És akkor jön az első áldozás, és kristály tisztán beugrik, de hiszen én már megkaptalak, uram, 25 évvel ezelőtt. De annyira, hogy emlékeztem a kendős nénikékre, arra is, hogy nagyon vékony, szinte átlátszó szentostya volt. És ez így beugrott. Lehet, hogy kellett az, hogy valahogy az úr már akkor elkezdje hozzám férni. Kellett ez, de döbbenetes volt ez a visszaemlékezés, amikor magamhoz vettem tényleg.
Gondolom, hogy azóta minden napjaid része.
Napi áldozó vagyok. Minden nap megyek misére, és tényleg ez az életem forrása.
Családod mit szól ehhez, vagy hogyan viszonyulnak?
Lassan megfertőződik mindenki. Annyira lelkes vagyok, hogy ezt jó értelemben, tehát, hogy nem ostorozom állandóan őket, hogy miért nem térste meg, hanem ez a lelkesedés, hogy amit bírok így munkában, vagy ezekben a szervezésekben, hogy ők is látják, hogy ez valahogy nem normális, meg nem természetes módon van ennyi energiám, úgymond, hanem az Úr adja, hogy muszáj hirdetni az evangéliumot.
Unokáidat hitben nevelik?
Igen, és az is jó, hogy mondjuk nekem is hagyják, hogy én megyek értük, akkor mindig elviszem a örökimádó kápolnába őket, és próbálom pótolni azt, ami nekem 40 évig kimaradt. Az 5 éves unokám az már mondja a mi atyánkat, üdvözlégy Máriát, Szent Mián, egység imád tudja fejből, és tényleg próbálom arra, hogy nem ezen múlik, hogy mit imádkozol, meg hányszor, meg mennyit, hanem hogy ez a személyes kapcsolat nagybetűvel meglegyen az Úrral. Ez a fontos, ez változtat meg.
Meggyesi Zsuzsannával, a Szent Pió örök imádó közösség gazdagréti vezetőjével, Kurcina Terézia, a Jézus Szíve Társasága testvére beszélgetett.